Én egy nagyon mozgékony gyerek voltam, szerettem sportolni, szerettem ismételni mozgásokat, amiket megtanultam, és karatézni kezdtem nagyon fiatalon, amikor egy vizsga előtt kiderült, hogy szívritmuszavarom van. És akkor egy hosszas kezelési folyamat eredményeképpen meggyógyultam, de hát továbbra is nagyon mozgékony voltam. A szüleim az orvostól kérdezték, hogy hát de mégis mit csináljon a gyerek. És akkor az orvos javasolta, hogy hát táncoljon. És hát ez egy nagyon érdekes dolog, mert ugye később az ember rájön, hogy a táncnak milyen jó hatása van egyébként az ember egészségére. Akkor ez egy megoldás volt arra, hogy mégiscsak legyen egy lehetőségem rá, hogy a napi mozgásigényemet kielégítsem. És a marosvásárhelyi mini arabesk balettiskolába kezdtem el, a Kemendi családnak az iskolájában, és egy nap odaérkezett egy tehetségkutató pár, a Dvorszky Erzsébet és a Briber János, a Magyar Táncművészeti, akkor még főiskoláról, ma már egyetem, és ők kiválasztottak, és felajánlották, hogy szívesen felvennének az iskolába.
Olyan sorszerűnek hangzik így, ahogy mesélsz, és azon mosolyogtam István, hogy képzeld el, hogy én is itt kezdtem, annyi különbséggel, hogy én már soha az életben nem jutok arra a szintre. Én 8-9 évet balettoztam ugyanezzel a házaspárral, és hogy tudom, hogy mit jelentett akkor a tánc az életemben, bár egészen kicsi voltam, nem is tudtam ennek a súlyát felfogni, hogy ez mivel is járhat, és hogy gyakorlatilag milyen lehetőségekről mondtam le akkor, amikor azt mondtam, hogy oké, nem folytatom tovább. Te pedig láttad és tudtad, hogy milyen tudatos út vezet oda, ahol ma vagy, és ennek a fontosabb állomásait, ha ki tudnád emelni, az jó lenne hallgatóinknak, hogy milyen utat jártál te be saját magad megismerésében, a tánc megismerésében és a pályafutásod fontosabb elemeire nézve.
Akkor kezdeném hát ugye azt már elmondtam, hogy a Marosvásárhelyi mini arabeszk, utána következett a táncművészeti főiskola, ahol hát nagyon korán éreztem rá késztetést, hogy egy koreográfiát készítsek, amit az akkori iskola vezetősége hát nagyon aranyosnak talált, és érdekesnek, úgyhogy bekerült az összes kis koncertbe, meg az összes fellépési lehetőség megnyílt előttem ezáltal, és megéreztem annak a lehetőségét és a fontosságát, hogy milyen jó is az, hogyha az ember a színpadról kommunikálhat a nézőkkel. És hát ez egy ilyen öngerjesztő folyamattá vált, utána egyre többet akartam tanulni, egyre pontosabban szerettem volna dolgozni, és versenyekre mentem, amiket sok esetben sikerült megnyernem. Hát tovább gördült a hógolyó, és tovább növekedett az a spektrum, vagy az a skála, ahol lehetőségeim voltak. Aztán az iskola elvégzését követően a Drezdai Szemperoperbe kaptam meghívást, és ott rövidesen szólószerepeket kezdtem táncolni, majd a Budapesti Operához meghívott vendégként kerültem, a Romeo szerepét táncoltam először. Ezek szerintem fontos állomások. Drezdában folytattam a karrieremet, de nemzetközi meghívásokat is elkezdtem kapni. Így folyamatosan bővült a repertoárom, folyamatosan szélesedett az a koreográfus gárda, akivel lehetőségem nyílt együtt dolgozni. És hát így az évek során eljutottam jelentős színpadokra, beleértve a Párizsi Operát, a New York City Centert, a Tokiói Saitama Színházat, a Belgiumi Dezingert, a Nápolyi Teatro San Carlot és a többi. És nagyon sok kiváló szakemberrel volt lehetőségem együtt dolgozni, mind a modern, mind a klasszikus, mind pedig a kortárs területén.
Mennyire tud neked szabadságot adni ez a világ? Tehát ez egy szenvedély, de ugyanakkor egy kemény munka is, hogy te most ezeket az élményeket itt el tudtad nekünk mondani.
Meg valami miatt úgy érzem, hogy lehet, hogy sok lemondással is jár, de bár ne lenne igazam.
Jó kérdés, mert ugye alapvetően az ember elgondolkodik azon, hogy bizonyos keretek, vagy szabályok, vagy struktúrák azok mennyiben adnak szabadságot, vagy mennyire korlátoznak. Szerintem ez attól függ, hogy az ember hogy nézi a dolgokat, ugye struktúrákat elsajátítva, megtanulva, olyan perspektívát kapnak meg, amit az ember nem is gondolt azelőtt. Tehát nem lehet azt tudni, hogy mielőtt valaki egy metodikát megtanul, mi lesz annak a következménye, miket fog. Úgy képzelem ezt, mintha egy építmény lenne, amit hogyha az ember elkészít és feláll a tetejére, akkor nyilván mást fog onnan látni, vagy másképp fogja a dolgokat értékelni, ami új utakhoz vezet, amiről nem is álmodott korábban. Tehát én azt gondolom, hogy a struktúrák és a szabályok azok inkább szabadságot rejtenek bizonyos szempontból, mint korlátoznak. Hát nyilván meg kell tanulni azt, hogy hogyan találja meg az ember a szabadságát a keretek között. A balettben ugye ez sokszorosan is megnyilvánul, hiszen meg kell felelni egy koreográfiának, egy technikai elvárásnak, a zeneiségnek, dinamikáknak, a színészi kifejezésnek, stb. De mégis, amikor már mindennek az ember megfelel és az összes részletet tudja, millió és végtelen variációs lehetőség van arra, hogy ezek a pontok között a kreativitást érvényesítse az előadó művész, és tulajdonképpen világokat teremtsen két pont között.
Hallgatunk. Nem azért, mert megszakadt volna a vonal, csak hogy tényleg azon gondolkodom, hogy amikor valakitől megkérdik, hogy mit szeretsz a szakmádban, vagy miért jó ez neked, vagy miért fontos ez neked, akkor nyilván sok-sok közhelyet megfogalmazhat, de én valahogy úgy érzem, hogy ez számodra sokkal több, mint egy szakma. Tehát ha ezt az ember nem szívvel, lélekkel csinálja, és nem egy életforma, és nem mondja azt, hogy oké, mindent felteszek erre a lapra, és lesz, ami lesz, mert ez az én hivatásom, akkor talán nem is lehetne ezt ilyen szinten űzni, mint ahogyan te teszed.
Ezzel egyetértek, és igaznak gondolom, amit mondasz, de ugyanakkor az is fontos, hogy van egy olyan egyszerű dolog, hogy táncolni egyébként egy jó dolog. Tehát mind attól függetlenül, hogy professzionális szinten csinálom, egyébként táncolni jó, és ezt nem szabad elfelejteni, és szerintem ugye pont most, amikor már második éve ünnepeljük úgy táncvilágnapját, hogy Európa szerte zárva vannak a színházak, vagy csak nagyon szigorú korlátozások mellett tudnak működni, akkor hát felmerül az emberben az is, hogy hát igen, ezek mind nehézségek, vagy kellemetlen dolgok, de mik ebben a pozitívumok, és hát most az egy nagyon fontos dolog, hogy annyi előadás elérhető online, amennyi soha korábban. Az ember szinte bármilyen magas minőségű előadást bármelyik színháztól megnézhet. Rengeteg online tánc oktatási lehetőség van. Nagyon sok szakember, akik a világ legjobb tánc oktatói, fönt vannak online, lehet tőlük órát venni, úgyhogy az ember csak a nappaliából becsatlakozik. És szerintem ezek fontos dolgok, tehát fontos az, hogy az emberek úgy gondolják, hogy nem csak azoké a tánc, vagy nem csak azoknak jár a tánc, akikről úgy gondoljuk, hogy szépek, mozgékonyak, tehetségesek, vagy nem csak azoknak, akik úgy gondolják magukról, hogy szépek, vékonyak, mozgékonyak, tehetségesek, stb., hanem mindenkinek jár a tánc. És mindenki tud táncolni. Ez meg a másik.
De jó, hogy ezt mondod.
Hogy nagyon sokan úgy gondolják, hogy ó, hát én azért nem táncolok, mert én nem tudok. De hát mindenki tud táncolni, és minden mozgás, minden mozdulat értelmezhető úgy, hogy tánc. És nyugodtan megadhatják maguknak szerintem az emberek az engedélyt, hogy gondolják azt, hogy igen, ők is tudnak táncolni. Mindenki tud táncolni.
És élhetünk is ezzel a lehetőséggel, ne csak ma a táncvilágnapján. Hát ugye ünnepnap a mai, és az örömhírekről, a szenvedélyről beszélgetünk itt a mai reggelen is a tánc kapcsán, de fontos téma az, István, hogy a te nevedhez köthető egy non-profit cég, amely a művészek egészségvédelmét és hát az abúzus megelőzését tűzte ki célul. Miért tartottad fontosnak ezt a céget megálmodni, létrehozni, egyáltalán működtetni, tehát hogy mit tud segíteni ebben a világban? És ugye hát az is elég beszédes, hogy szükség van rá tapasztalataidra alapozva.
Igen, hát ugye azt már említettük, hogy a táncnak milyen pozitív hatásai vannak az emberekre, tehát ha valaki táncol, az jó a mentális egészség szempontjából, szociális kapcsolatok építésére kiváló eszköz a tánc. És a kérdésed, hogy miért gondoltam, hogy szükség van egy ilyen cég létrehozása, vagy egy ilyen non-profit létrehozására, azért, mert szerintem az is fontos, hogy a táncosok maguk tudjanak, ha már professzionálisan csinálják ezt, és lehetőséget biztosítanak a kultúrának ehhez a szegmenséhez, akkor ők maguk is tudjanak egy jobb mentálhigiénés állapotban működni, dolgozni, legyen egy biztonságos terük arra, hogy kreatívak legyenek, hogy a mindennapokban a lehető legjobb állapotban tudják a művészetüket űzni.
És hogy milyen formában kérhetik a ti segítségeteket egyébként?
A legfontosabb tevékenységünk a prevenció, a különböző szinteken lévő táncban résztvevő szakembereknek a képzése. Ezek a projektek különböző workshopok keretében, kurzusok keretében, coaching keretében valósulnak meg. Előadásokat tartunk, konferenciákon veszünk részt, illetve cikkeket jelentetünk meg különböző sajtóorgánumokban.
És így tudnak benneteket keresni, illetve megtalálni a különböző online felületeken, vagy akár téged személyesen is kereshetnek, hogyha valaki úgy érzi, hogy segítségre van szüksége?
Természetesen, abszolút igen.
Simon István, köszönjük szépen, hogy a vendégünk voltál, további sikereket kívánunk neked a személyes, illetve a szakmai életedben, a tánc világában, és mi is örömünket lejjük abban, hogy Marosvásárhelyről indulva, hát ilyen nagy utat jártál be, meseszerű a te történeted, és köszönjük, hogy így módon egy kicsit mi is részesei lehettünk.
Nagyon szépen köszönöm a meghívást.